kifejezést így is le lehetne fordítanunk, hogy a szeretet a színészkedés nélküli. Az isteni szeretet, az agapé szeretet, az a szeretet, ami a legmagasabb rendű szeretet, amelynek nincsen indoklása, hogy szeretlek azért, mert érdekemben áll, mert kívánatos vagy, hanem amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy szeretlek, mert szeretlek. Ez a szeretet, ez színészkedés nélküli. Ezt a szeretetet nem lehet eljátszani. Meg lehet próbálni utánozni a külső cselekedeteket, de van amögött egy olyan belső lelkület, indíték, ami vagy van, vagy nincs. És hiába teszi az ember, vagy mondja ugyanazokat a szavakat, teszi ugyanazokat a cselekedeteket, hogyha ez a mögötte levő tartalom, ez a szeretet hiányzik, és az ember megpróbálja eljátszani, mintha ott lenne, holott nincsen ott, akkor az úgy is kiderül. A valódi szeretetet megélni lehet, befogadni lehet, átadni lehet, de eljátszani nem lehet. Ez vagy megvan, vagy hiányzik az ember életéből. Van ennek egy kulcspontja, amire János apostol mutat rá a harmadik levele, első levele, harmadik fejezet, 17. versében, ahol azt mondja az apostol ennek a versnek a végén, és aki elzárja az ő szívét attól. Ez a mozzanat, ez a kritikus mozzanat, hogy az ember megnyitja a szívét a szeretetre, vagy pedig megpróbál barátságosan viselkedni, szeretetteljesen viselkedni, de elzárja a szívét a másiktól. Ez az, amit megéreznek az emberek. Persze különböző adóvevőjük van az embereknek, különböző érzékenységű emberekkel találkozhatunk. Vannak emberek, akik nagyon finom érzékelőkkel rendelkeznek, és nagyon hamar megérzik, hogy megnyitottuk-e a szívünket előttük, befogadtuk-e a szívünkbe őket, és valódi szeretettel fordultunk-e hozzájuk, vagy pedig nem. Persze vannak olyan emberek is, akik erre kevésbé érzékenyek, és már csak egészen durva jelzéseket vesznek észre a másik életéből, de valamilyen szinten minden ember érzékeli ezt, hogy szeretettel fordultak-e hozzá, vagy sem. És ez nem egyszerűen azon múlik, hogy mit tesz a másik. Mert lehet, hogy éppen szidja. Lehet, hogy éppen megbünteti. Lehet, hogy éppen számon kéri. Mégis ez a mozzanat, hogy eljátszani próbálja a szeretetet. Mézesmázosan, ellágyuló módon. Vagy pedig megnyitotta a szívét, és a szívébe fogadta. Ez érződik, ez érezhető lesz. És itt nem tud hazudni az ember. Itt nem lehet úgy tenni, mintha. Itt kiderül az, hogy van, vagy nincs. A szeretetnek tehát az első jellegzetessége, első jellemzője, hogy a szeretetet nem lehet eljátszani. Nem lehet színészi teljesítménnyel pótolni. A szeretetet be kell fogadni ahhoz, hogy ott legyen az életünkben, és a kulcspont az az, hogy az ember elzárja a szívét, vagy megnyitja a szívét a másikkal szemben, vagy a másik iránt. Rögtön folytatja tovább az apostol azzal, hogy iszonyodó a gonosztól, és ragaszkodó a jóhoz. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt még mindig a szeretetről beszél. Tehát a szeretet nem színészkedő, iszonyodó a gonosztól, és ragaszkodó a jóhoz. Megint csak nem felszólítani kell, hogy iszonyodjon ám a gonosztól, és ragaszkodjon ám a jóhoz, hanem a szeretet ilyen. A valódi szeretet nem alkuszik meg a bűnnel. Az itt szereplő gonosz kifejezés, ez legfőképpen erkölcsi értelemben igaz, és a görög szó az iszonyodó, az jelenti még azt is, hogy teljes lényével irtózik valamitől, megundorodik valamitől. De nem arról van szó, hogy hát nem szabadna ezt tennem, de hát most mit csináljak? Iszonyodik tőle. Gyűlöli. A valódi szeretetet jellemzi az igazság szeretet is. Jellemzi az, hogy nem köt kompromisszumot a rosszal, mert a rosszat annak látja, ami valóban, ami tönkre teszi az emberi életet. És ezért nem tudja elfogadni, nem tud megalkudni vele, nem tud elnéző lenni vele szemben, hanem irtózik tőle, mert tönkre teszi az emberi életet. Mindaz, ami van a mi világunkban, szenvedés és nyomorúság, mindaz a bűnnek a következménye. Nem tartozik hozzá az Isten teremtett világához. Nem az Isten akarta, hogy így legyen, hanem a bűn következtében van ez így. És az Isten egyik jellemzője, hogy ő bűngyűlölő. Azért bűngyűlölő, mert ő a szeretet Istene. És mint a szeretet Istene látja igazán, hogy mit okoz a bűn. Ezért az igazi szeretet az nem engedi meg, hogy a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége rabulejtse. Nem engedi meg, hogy becsapja a bűn, és megnyerje az ember együttműködését, vagy legalább az eltűrését, hogy elnézze, mert az igazi szeretet többet lát annál, mint a közvetlen következmény. Látja a kifutását a dolgoknak, és ami távlatokban, de bajt okoz, kárt okoz egy embernek, azt nem kívánja rövid távú haszon érdekében elfogadhatónak tekinteni. Nem tudom, hogy kell-e példákat hoznom az életben. Nagyon sok olyan dologgal találkozhatunk, amelyet az ember, ha hosszú távon nézi, akkor nem tenné. Ha rövid távon nézi, akkor lehet, hogy a pillanatnyi érdekei azt diktálják, hogy engedjen. Akár mondjuk, ha gyermeknevelést nézzük, és föltesszük azt a kérdést, hogy ki akar akaratos, hisztis, önuralom híjával saját magától is szenvedő embereket az életben. Na de kényelmes dolog-e helyreigazítani a gyermeket, és számon kérni tőle, hogyha valami rosszat tett? Hány szülő van, aki a szeretet jegyében megtagadja a fenyítéket a gyermekétől, és pontosan ezzel teszi tönkre? Az igazi szeretetet az jellemzi, hogy iszonyodik a rossztól, és nem nézi el, mert szeret. Azért nem nézi el, mert szeret. Ha nem szeretne, akkor nem foglalkozna a rossz jelenlétével. Rögtön a folytatása az, így hangzik, hogy ragaszkodik viszont a jóhoz. A jóhoz ragaszkodó. Az igazi szeretetet, tehát ez a kettősség jellemzi, hogy tud gyűlölni. A bűnt gyűlöli. Mindazt, ami tönkre teszi az embert, azt gyűlöli. Azt a magatartást nem fogadja el, ami erkölcsileg tönkre teszi az embert. Mert szereti az embert, és viszont ezért ragaszkodik is a jóhoz. A jóval viszont úgy van összekötve, hogy hozzá tapad. Össze van ragasztva, elválaszthatatlanul. Munkálkodik azért, hogy ami az embernek építő, azt elnyeri az ember. És itt megint csak elmondhatjuk, még akkor is, hogyha az nem feltétlenül kényelmes per pillanat. Megint csak ilyen nagyon egyszerű gyarló példát hadd hozzak. A gyermekeim azok nem nagyon szoktak lelkesedni azért, hogyha gyakorolni kell otthon. Na de mennyire örülnek, amikor sikerül a dolgozat? Hát mindenkünk pedig ragaszkodni kell ahhoz, hogy gyakorolnia kell. Még akkor is, hogyha per pillanat ez egy kicsit kényelmetlen és hisztis reakciókat vált ki belőlük. Tehát az igazi szeretetet ez jellemzi. A szeretet nem színészkedő, bűngyűlölő, a rosszat gyűlöli, irtózik tőle, és ragaszkodik a jóhoz. Következetesen, kitartóan össze van tapadva vele, össze van ragasztva, elválaszthatatlan módon össze van tapasztva, hogy terjessze, munkálja, erősítse azt, ami az ember javát szolgálja. Nem ültétlenül, nem néz közönösen. Tud gyűlölni, és tud ragaszkodni és követelni adott esetben. Így folytatja tovább az apostol, hogy az atyafiúi szeretetben egymás irán gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. Ugye a szeretetnek egy különleges lehetősége, válfaja, amikor testvéri szeretet nyilatkozhat meg. A szeretet olyan arcai, olyan vonásai fejlődhetnek ki, amit azt tesz lehetővé, hogy két ember ugyanarra a célra tör, ugyanazt a mércét követi az életében, ugyanannak az atyának a gyermekeiként tekint önmagára és a másik emberre, és ez valami különleges kapcsolatot eredményezhet. Erre a kapcsolatra az atyafiúi a testvéri szeretetre nézve mondja azt, hogy a testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek, vagy másképpen megfogalmazva, a testvéri szeretetben egymás iránt ragaszkodó szeretettel kedvesek. A kép, ami bennem él ennek a kifejezésnek a nyomán, az valami nagyon mély meghitt szeretet. Meghitt szeretet közösség. Amikor két ember nem csak azért van együtt, mert ugyanazt az Istent tiszteli, vagy azért, mert ugyanazért a célért szeretne munkálkodni, szeretné átadni a jó hírt, az evangélium jó hírét azoknak az embereknek, akik még nem hallották, hanem amikor az ő közösségükben egy meghittség, egy melegség jelentkezik. Akár a családi körre gondolunk, ehhez hasonló a testvéri közösség, a testvéri szeretet közösség, egy gyülekezeti közösség is. Ezzel kapcsolatban az első dolog, amit kihangsúlyoz az apostol, hogy természetes szeretet, természetes ragaszkodó szeretet legyen. Meleg, meghitt, gyöngéd szeretet legyen. Nagyon sok ember nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy hogyan szól a másikhoz. Nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy mennyi figyelmességet tanúsít iránta. Pedig egy-egy jó szó, pedig egy-egy figyelmesség más légkört eredményez. És egészen máshogyan érzi magát egy korrekt, udvarias, kimért légkörben, és egészen másképpen van az ember jelen egy melegséggel teli légkörben. Én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk melegségre, mindannyian vágyunk valami meghitt szeretet közösségre, gyengéd szeretetre. Ennek a helye a gyülekezeti közösségben kellene, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen, fogalmazhatunk így is. De az atyafiúi szeretetet ez jellemzi. Megint csak nem kell felszólítani rá. Az igazi testvéri szeretetet áthatja valami olyan ragaszkodó melegség, valami olyan gyöngétség, amit nem lehet máshol felfedezni és megtalálni. Mert ez a kapcsolat teszi lehetővé, hogy ez kialakuljon. De ahhoz, hogy ez kialakuljon, ennek az igénye ott kell éljen az emberben. Ennek a jelentőségét látni kell és érteni kell. Nem mindegy, hogy az ember hogyan viszonyul a másikhoz. Nem mindegy, hogy mennyi figyelmességet adunk. Nem mindegy, hogy mennyire meleg az a szeretet, amivel egymás iránt vagyunk, amivel egymáshoz közeledünk. A másik dolog, amit elmond az atyafiúi szeretetről, az a tiszteletadásra vonatkozik. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. Ugye itt van egy kifejezés, ami versengésre utal. Megelőzni. Beelőzni a másikat. Az emberi természetben, természetünknél fogva ott van a versengés. Amikor emberi kapcsolatok kialakulnak, akkor ez a versengés nagyon hamar megjelenik. Különösen egy gyülekezeti közösségben, ahol különböző háttérről jönnek emberek, és egy cél érdekében szeretnének munkálkodni. Ugye az előző alkalommal is utaltam erre, hogy megvan a veszélye a versengésnek. Megvan a veszélye annak, hogyha emberek elkezdenek azon versengeni, hogy ki végez nagyobb munkát. Kinek a munkája fontosabb, kinek a munkája értékesebb. És mivel az ember szeret kézzelfogható dolgokhoz, kézzelfogható dolgokat keresni, amiben a saját értékét megtalálja, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, ilyen módon, mint egy egymásra rálépve, egymáson emeljük magunkat följebb. Azt mondja az apostol, hogy legyen versengés abban, hogy ki az, aki megbecsüli, értékeli a másikat. Ne abban legyen versengés, hogy ki az, aki értékesebbnek tartja magát a másiknál. Ne abban legyen versengés, hogy ki az, aki látványosabb munkát tud elvégezni, és ezért a dicsőséget le tudja aratni. Ne abban legyen versengés, hogy kinek az akarata tud érvényesülni, vagy hogy a tanítványok példáját hozzam, ne azon legyen a versengés, hogy ki fog Jézus jobb keze vagy bal keze felől ülni, hanem azt mondja, hogy abban legyen az ember megelőző, abban vágjon a másik elé, és előzze be a másikat, hogy megbecsüli, értékeli a másikat. Ez egy más szemléletet igényel az embertől, ez a szeretet szemléletét igényli. Azt a szemléletet, amely nem úgy nézi a másik életét, hogy milyen hibát találok benne, milyen hiányosságot találok benne, amit ki tudok emelni, amihez képest én jobb vagyok, és magamat fel tudom magasztalni, hanem azt a fajta nézőpontot, azt a fajta szemléletet igényli, amelynek az alapja az, amiről az előző alkalommal beszéltem, hogy az Isten minden embernek adott egy olyan feladatot, amely kiegészíti azt, amit én el tudok végezni, és együttműködésre akar az Isten vezetni bennünket. Mert különböző lelki ajándékokat adott, szétosztotta lelki ajándékokat, és azt kéri, hogy hordjuk össze. De összehordani csak akkor fogjuk, hogyha felfedezzük, és hogyha értékeljük az Istentől kapott lelki ajándékot, és együttműködni, elfogadni a másiknak a lelki ajándékát csak akkor fogjuk, ha a másik életében nem azt nézem, hogy én miben vagyok több nála, hogy ő hozzá képest miben érezhetem nemesebbnek, jobbnak, kiválóbbnak magamat, hanem ha azt nézem, hogy ő neki milyen értékeket adott az Isten, és ezt megbecsülöm, ezt értékelem. Ez a kifejezés, hogy a tiszteletadás, ez a kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy értékelni, megbecsülni. Tehát a másik értékelésében, a másik ember életének a megbecsülésében, a másik képességeinek, tapasztalatainak, személyiségének a megbecsülésében legyen versengés, ebben legyünk egymást megelőzők. Ebben nem baj, hogyha valaki a másik elé vág és beelőzi. Ugye ez a kép is nagyon kifejező, hogy valakit az úton megelőz. Abban azért küzd, azért hajt, hogy megelőző legyen. Csak egy apró kép, és nem annyira közvetlenül kötődik ide, de olvastam egy könyvet Bartók Béláról, egy életrajzi regényt, és abban írja le azt, hogy a takarítónő nem tudott előre köszönni neki. Mert megelőzte. Mert beelőzte. Előbb köszönt, mint a takarítónő. És nem úgy volt, hogy ő a nagy professzor, aki elvárja, hogy értékeljék is. Nem. A takarítónő nem tudta megelőzni abban, hogy köszönjön neki. De valami ilyesmit jelent megelőzni a másikat. Megelőzni, beelőzni abban, hogy értékelem, megbecsülöm magam számára a másiknak a személyiségét, az ajándékait. Egyedül ez a lelkület tudja kiirtani a versengés szellemét, és ez a lelkület tudja biztosítani azt, hogy az egyes emberek lelki ajándékai valóban oda kerülhessenek a közösbe, hogy minden egyes ember a maga helyére kerülhessen a gyülekezet szolgálatában, és betölthesse a feladatát. Az emberek pedig akkor lesznek boldogok, megelégedettek, akkor lesz meghitt légkör, hogyha kiki a helyén érezheti magát. Hogyha kiki a helyére került, és örömmel tudja elvégezni azt, ami az ő személyre szabott. Ha olyat várnak el tőle, ami túl nagy feladat, az görcsössé teszi az embert, az feszülté teszi az embert. Ha pedig nem fogadják el, akkor pedig megbántottá teszik az embert. Akkor visszahúzódik, és nem törekszik arra, hogy oda vigye a közösbe, már pedig az hiányozni fog. Mert az Isten arra adta, hogy összehordják, hogy a közösbe betegyék. Tehát az atyafiúi szeretetet jellemzi egy gyöngéd megközelítés, egy meleg szeretet, egy meghitt megközelítés, amely tekintettel van a másik érzéseire, tekintettel van a másik szükségleteire, amely törekszik arra, hogy ne csak segítsen, de úgy segítsen, hogy a másik jól érezze magát a segítés közben, hogy meghitt légkör alakuljon ki, és értékeli a másikat. Abban verseng, arra irányítja a figyelmét, hogy a másikat megbecsülje, értékelje, hogy felfedezze az értékeit, és elfogadja ezeket az értékeket. Ez tehát az első két vers, amely legfőképpen a szeretetnek a jellemzőjéről szólt. Röviden összegezve tehát, a szeretet színészkedés nélküli, iszonyodik a gonosztól, ragaszkodik a jóhoz, az atyafiúi szeretet az meleg szeretettel teljes, ragaszkodó szeretettel teljes, és értékelésben versengő. Az értékelésben egymást megelőző. A 11. vers az a szolgálatról, a szolgálat hogyanjáról szól. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Persze kapcsolhatjuk a szeretet gondolatához is ezt a gondolatot, hogy az igyekezetben ne legyetek restek. Ez érdekes kifejezés van itt a görögben, a szorgalom, amely nem veszteget időt haszontalan dolgokra, az nem tunya, nem rest, nem lusta. Másképpen így is le lehetne ezt a kifejezést fordítani, hogy a sietségben ne legyetek lusták. A gondolat az pedig úgy gondolom az emögött, hogy amikor a szeretet meglátja a másik szükségletét, akkor késztetést érez arra, hogy tegyen. És a hiba, amit az ember el szokott követni, hogy halogatja. Megértette, meglátta, tudja, mire lenne szüksége a másiknak, csak egy jó szót kéne szólni hozzá. De halogatja elmondani. Csak meg kellene kérdezni, hogy van-e szükséged segítségre. De eltelik 2 nap, és csak a második nap után kérdezi meg. Valami ilyesmit jelent tehát az, hogy a szorgalomban ne legyünk lusták, hogy a sietségben ne legyünk lusták, ne legyünk restek, hogy az igyekezetben ne legyünk restek. A tettnek a halála, hogy az ember halogatja, hogy hozzákezdjen és elvégezze. Nagyon sok dolog ezen fordul meg. Vannak az embernek nemes, szép elhatározásai. Időről időre, amikor nézi a szeretetet, amely nem színészkedik, amely ragaszkodik a jóhoz és munkálkodik a jóért, amely iszonyodik a gonosztól, megszületnek nagy elhatározások az emberben. És mivel nem kezd azonnal hozzá a megvalósításához, ezért elszalasztja a kedvező alkalmat, és végül, ahogy ezt a múlt alkalommal is idéztem, az emberi élete el tud telni azzal, hogy arról gondolkozik, hogy milyen nagy dolgokat tudna megtenni, és elhalad a hétköznapi dolgok megvalósítása mellett, és nem valósít meg végül semmit. Nagyon sokszor sajnos el lehet mondani azt, hogy nagy elhatározások voltak, nemes elhatározások voltak, szép tervek voltak, csak nem valósítottuk meg. Ezért jogos ez a felszólítás, hogy a sietségben, az igyekezetben ne legyünk lusták, kezdjünk hozzá azonnal, haladéktalanul kezdjünk hozzá. Egy magyar közmondás jutott eszembe, vagy mondás jutott eszembe, valahogy így hangzik, hogy 2-szer ad az, aki gyorsan ad. Ugye ez a mondás is erre az egyszerű összefüggésre irányítja rá a figyelmet, hogy 2-szer ad az, aki gyorsan ad, hogy aki nem halogatja a segítségnyújtást, aki nem halogatja a szeretetnek a gyakorlati megvalósítását, az különlegesen jó dolgot tesz. Nagyon sokszor emberek belekeserednek abba, hogy segítségre lenne szükségük, látják is ezt mások, valahol fel is buzdulnak, hogy segítsenek. Csak már szinte megoldódik a helyzet, mire segítettek. Azt mondja a folytatásban az apostol, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Ez a kifejezés így a magyarban is sokat mondó lehet, hogy legyen az ember buzgó. Legyen lelkes. De nem egészen ezt jelenti az eredeti szöveg. Így fordítanám én le, hogy a lélek által legyen az ember buzgó. Az ember akkor, amikor rádöbben arra, hogy tennie kell valamit, akkor az egyik veszély az, hogy halogatja, hogy hozzákezdjen, és ezzel okoz kárt. A másik veszély, hogy neki kezd, de emberi felbuzdulással, emberi indulattal, amit nem szentelt meg az Isten lelke. Amit nem vont az Isten ellenőrzése alá, és nem az Isten irányítása alatt kezd hozzá a jó dolog megvalósításához, hanem a maga emberi értelme, a maga emberi buzgalma szerint. Ezért az apostol, miután azt mondja, hogy az igyekezetben ne legyünk lusták, ne legyünk halogatóak, a következő dolog, amire ráirányítja a figyelmet, hogy viszont ne emberi lelkesedéssel dolgozzunk. Ne emberi buzgalom legyen az, amivel mi szeretnénk végrehajtani. Hányszor van az, hogy az ember kénytelen azt mondani, én jót akartam, csak rosszul sült el. Én nem tudom, hogy alakult ez így, miért alakult ez így, én jót akartam tenni. Hát azért alakult úgy, mert nem állt az Isten ellenőrzése alatt az ember. Ezért nem mindegy, hogy a buzgó ember az kinek az ellenőrzése is befolyása, irányítása alatt áll. Itt az apostol azt mondja, hogy a lélek által legyetek buzgók. A szent lélek által legyen buzgó az ember. A szent lélek által felindított legyen az ember. Ugye ez az, amit az Ószövetségben nem egy esetben olvasunk, hogy az Úr lelke felindított valakit, és az tett ezt és ezt. Hogy az Isten lelke indíthassa az embert, az Isten lelke irányíthassa az ember indulatát. Erre van szükség. Ez a kifejezés, hogy buzgó, ez a kifejezés ez azt jelenti, hogy forr. Belülről mozgatja valamilyen erő, buzog. Ahogyan a forró víz emelgeti a fedőt a lábason, annyira buzgó. És itt vissza szeretnék utalni egy kifejezésre, egy gondolatra, a Római Levél 5. fejezet 5. versére, ahol azt olvassuk, hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Igazi buzgóság, olyan buzgóság, amely nem hagy alább, amely nem fogy el, amely nem egy pillanatnyi fellángolás. Az igazi buzgóság az az Istentől jön. Aki nem kapkodva irányítja az embert, nem kapkodásra ösztönzi az embert, nem meggondolatlan hebehúrgyaságra, hanem megszentelt, megfontolt, de buzgó tevékenységre. Életerős dolgokat arrébb mozdítani tudó tevékenységre mozdítja, miközben az apró dolgokra is ráirányítja a figyelmét. Nem elnagyoltan, nem mint az elefánt a porcelánboltban, vagy az úthenger, hanem figyelmesen, gyöngéden és türelmesen. Ezt az ember magától nem tudja megtenni. Tehát az ember a két véglet között hányódik, vagy az van, hogy vannak nemes jó elhatározásai, csak éppen halogatja, hogy véghez vigye, vagy az van, hogy neki indul, és akkor jaj annak, akivel találkozik. Mert a nagy elhatározásban felperzsel mindent maga között, körül annyira lángol. Az Isten lángja pedig olyan, hogy égett a csipkebokor, és mégis megmaradt a csipkebokor. Tehát amikor az Isten gyújtja ránk le az embert, akkor ez nem pusztítja el a környezetét, hanem megtartja, miközben az isteni buzgalom és hatalom megnyilatkozik. És a folytatás így olvassuk, hogy az Úrnak szolgáljatok, ezt a kifejezést így fordítanám le, hogy ilyen módon szolgáljatok az Úrnak. Tehát amikor azt mondja, hogy az ember szolgáljon az Istennek, szolgáljon azzal, amiről meglátta, hogy ezt kell tennie, amire a szeretet felindítja, amit megért a szeretetből fakadóan, akkor azt mondja, hogy olyan módon szolgáljuk, hogy abban ne legyen halogatás, de ne legyen megszenteletlen emberi előresietés sem, hanem az ember adjon helyet az Isten lelke munkájának, adjon helyet az Isten lelke késztetéseinek, hogy az Isten vezethesse megszentelt módon az emberi tevékenységet. Az Isten tiszteletnek, a szolgálatnak, az Isten szolgálatának az az igazi értéke, amikor az Isten vezetheti, és az Isten ereje hathatja át, az Isten ereje nyilatkozhat meg. Ekkor tud az megvalósulni, amit az Isten tervezett. És nagyon nem mindegy az, hogy egy ember maga eltervez, kitalál jó dolgokat, és utána azt mondja, hogy Istenem, áld ezt meg, gyere velem, kísérjél el, segítsél meg ebben a munkában, és megy, és aztán egy idő után visszanéz, és azt látja, hogy kárt okozott. Vagy pedig azt mondja, hogy megértettem az Isten akaratát, most szeretném megérteni arra nézve is, hogy hogyan kell ezt megtennem. Aztán miután megértettem, hogy hogyan kell ezt megtennem, most szeretném az ő erejével és az ő gyöngétségével, az ő tapintatával végezni. Minden lépésnél az Isten vezetése, az Isten lelke alá rendelt ember. Ezt tudja az Isten felhasználni. Ha ez elmarad, akkor nyilván az Isten elforgatja a dolgokat, és jóra fordítja a dolgokat, amennyire meg lehet ezt tenni. De egészen más dolog, hogy beteljesülnek az Isten tervei, vagy pedig kerülő utakat kell tenni ezekkel a tervekkel. Tehát ilyen módon szolgáljatok az Úrnak, ilyen módon szolgáljunk az Úrnak, ilyen módon, hogy igényeljük azt, hogy az Isten lelke vezesse az életünket a legapróbb részletekre tekintettel is. A 12. verstől egy újabb szakasz kezdődik, a 15. versig fog tartani. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók, a vendégszeretetet gyakorlók. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Ennek a szakasznak a háttere, hogy a keresztény élet az nehézségekkel is együtt jár. A keresztény élet megpróbáltatásokkal is együtt jár. Pál apostol azt mondja egy másik levelében, hogy mindazok, akik istenfélő módon akarnak élni a Krisztusban, azok üldöztetni fognak. Ennek a szakasznak a hátterében ott van az üldöztetés, amit az első század keresztényei már áttéltek, tapasztaltak, hiszen van egy egyszerű törvényszerűség. Amikor az ember dönt a jó mellett, amikor az ember az Isten követőjeként kíván élni, akkor ezzel kivívja a haragját Sátánnak, az ellentétes hatalomnak, az ellentétes erőnek, és ennek következményei vannak, ami ellenségeskedésben nyilvánul meg. Nagyon sok ember, hívő ember otthontalanná vált, elvesztette a vagyonát, elvesztette az állását, csak azért, mert úgy döntött, hogy az Isten követőjeként kíván élni. És ezt nem bírta elviselni a környezete. Ez a szituáció itt van a háttérben. Mert miről van szó? Hogy a reménységben örvendezők legyünk. Hát mikor van szükség reménységre? Hát akkor, amikor nem jó körülmények között van az ember, és ígéretekre van szüksége, és az ígéretekbe kell kapaszkodnia. De figyeljük meg, hogy az apostol nem csak annyit mond, hogy reménykedjen az ember a nehézségek között, hanem azt mondja, hogy a reménységben örvendező legyen. A hitnek a csodája az, hogy képesíti az embert arra, hogy miközben szenved, mégis tudjon örülni és hitben előre tekinteni az isteni megoldásra. Hogy ne csak azt lássa, hogy ez nyomorúság, ne csak azt élj át, hogy ez nehézség, hogy ez háborúskodás, hogy ez megpróbáltatás, hanem hitben előre tudjon tekinteni az isteni megoldásra, és nem csak, hogy előre tekint, és nem csak tudja szárazon az agyával, hogy lesz majd egyszer megoldás, hanem örül ennek. És ezért az Istenbe vetett bizalom, reménység képesíti arra, hogy békességet és örömöt éljen át az ember akkor is, amikor külső szemlélő nem érti, hogy most mit örül ez az ember. Hogy tud reménykedni ilyen körülmények között? Hogy nem vesztél a békességét? Ugyanakkor a hívő ember számára nem mindegy, hogy hogyan éli meg az Isten ígéreteit. Nem mindegy, hogy tud róluk, de szenved, vagy pedig noha szenved, örül, mert belekapaszkodott az Isten ígéreteibe. Pál apostol arra bátorít, hogy amikor az embernek reménységet kell gyakorolnia, szüksége van, hogy hitben az Isten ígéreteire tekintsen, előre tekintsen, akkor tegye ezt olyan módon, olyan bizalommal, vegye annyira komolyan az Isten ígéreteit, hogy még örülni is tudjon. És ennyire bizonyos legyen az isteni szabadításban, és ennyire megnyugodjon abban a megoldásban, amit az Isten kínál fel az ember számára. Ez két különböző lépés. Megragadni az ígéretet, és ebben az ígéretben való bizalomban odáig növekedni, hogy az ember már békességet talál, sőt örülni tud, ez nem egy lépés, nem egyből következik. Vannak emberek, akik tényleg tudják, hogy az Isten meg fogja őket szabadítani. Ezt tudják, a lelkük mélyén ott van a bizalom az Isten iránt. De nem élik át az örömöt. Nem élik át a felszabadult örömöt eközben. Ezeknek az embereknek előre kell lépni, a hit leckéjének egy következő leckéjét kell megtanulni, egy következő lépcsőfokára kell eljutni. Arra, amikor olyan szintig jut az ember a bizalom gyakorlásában, hogy elengedte a problémáját, rábízta az Istenre, és megnyugodott, sőt örül az Isten által adott reménységben. Minőségileg más lesz az élete. Lehet így is élni, lehet úgy is élni, az egyiket nem igazán érdemes. Tehát a legrosszabb mondjuk reménytelenül élni az életben, úgy nem igazán lehet. Tehát szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, aki már nem tud reménykedni se semmiben, az valóban nagyon szegény ember, az nagyon közel áll ahhoz, hogy az életet is eldobja magától. Reménység nélkül nem tud élni az ember. Reménykedni mindig próbál valamiben az ember. Egy következő kérdés, hogy megalapozott-e a reménysége? Tényleg az Isten ígéretére épül-e a reménysége, vagy csalatkoznia kell benne? Egy következő lépés, hogy a megalapozott ígéretekre rá tudja-e bízni magát, meg tudja-e ragadni ezeket az ígéreteket? És egy következő lépés, hogy annyira rá tudta-e bízni magát, hogy átéli a szabadítást is, hogy örül, előre tekint és előre hálát ad az isteni szabadításért. Ugye Ábrahámnak az élete azt tanúsítja, hogy az Isten akkor tud szabadítani, amikor az ember eljut oda, hogy előre hálát tud adni, hogy előre tud reménykedni, hogy előre tud tekinteni, és hálát tud adni előre az isteni megoldásért. Ekkor született meg a gyermek, ekkor született meg Izsák. Lesz majd még egy szakasz, ahol erre a gondolatra visszatér az apostol a 15. fejezetben, ott majd még egyszer erről gondolkozni fogunk. Most mennénk tovább. Azt mondja tehát, hogy a reménységben örvendező legyen az ember. A második dolog, hogy a háborúságban tűrő. A háborúságban tűrő. Ez a kifejezés, ami itt van a görög szövegben, hogy háborúságban tűrő, ez egyrészt bármilyen nehézségre utalhat. Akár külső háborgatás, külső üldöztetés, akár belső küzdelem, nem tesz különbséget ez a kifejezés a kettő között, külső és belső nyomorúságot egyaránt jelenthet. Tehát a nehézségben, a háborúságban, a megpróbáltatásban, a küzdelmek között az ember legyen hosszú tűrő, vagy másképpen fordítva álhatatos. Vagy még másképpen megfogalmazva az álhatatos kifejezést, erről is volt szó tavaly, maradjon alatta a tehernek. Ne akarjon minden áron megszabadulni a nehézségből, hanem bízza rá az Istenre a szabadítást, ő egy dolgot tökéljen el, hogy a nehézségben hűséges marad az Istenhez. Az Istené a szabadítás, de az emberi a döntés, hogy alatta marad-e a tehernek, vagy addig ficánkol, amíg ki nem ugrik az isteni gondviselés tenyeréből, amíg emberi megoldást nem keres magának, és ezzel meghiúsítja az isteni szabadítást az életében. Tehát a reménységben legyen örvendező az ember, a nehézséget, a bajt pedig bízza rá az Istenre, hogy ő fogja megszabadítani, és ő egyetlen egy dolgot tegyen, hogy kövesse az Istent abban, ahogyan az Isten vezeti. Maradjon alatta a tehernek, fogadja el az Isten kezéből a megpróbáltatást, és azokat a lépéseket tegye meg, amire az Isten szólítja fel őt. De ne tegyen emberi lépéseket, olyan lépéseket, amik az isteni szabadítást megakadályozhatják. Van olyan helyzet, amikor az ember annyira gondoskodni akar magáról, hogy nem engedi meg az Istennek, hogy ő gondoskodjon róla. Arra van szükség, hogy az ember utat engedjen az isteni gondviselésnek, ehhez pedig az szükséges, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatást, fogadja el azt a terhet, ami abból származik, hogy az Istenhez hűséges akar maradni. A legszélsőségesebb esetben ez azt jelenti, hogy légy hű akár a halál vállalása árán is. És elnyered az élet koronáját, mondja az Isten. Alatta maradni a tehernek azt jelenti, hogy nem alkuszom meg a rosszal, nem követem azt, amiről tudom, hogy helytelen, hanem ha kell, akkor vállalom azt is, hogy meghalok, de nem fogok hűtlen lenni az Isten iránt. A szabadítást pedig az Istenre bízom. És nem úgy okoskodok, hogy hát, ha én nem viselek gondot magamról, akkor senki nem visel gondot rólam. Valamit tennem kell magamért. Valamit tennem kell az ügyem érdekében. Az Isten lépni fog. A maga idejében lépni fog. De ezt akkor tudja a javamra fordítani, akkor tud igazán használni nekem az ő gondviselésével, ha én a hűséget, azt eltökéltem, és vállalom azokat a nehézségeket, amik abból következnek, hogy hűséges kívánok lenni az Isten iránt. Tehát a reménységben örvendezők, a megpróbáltatásban, nehézségben, háborúságban terhet hordozók, álhatatosan kitartók, A könyörgésben álhatatosak, mondja a következő részlet. A könyörgésben álhatatosak, ezt a kifejezést, hogy álhatatos, ezt itt úgy lehetne lefordítani másképpen, hogy kitartók. Valakinek szüntelenül, szilárdan a rendelkezésére áll. Nagyon sokszor az a gond, hogy az ember belekerül egy nehézségbe, meglátja a szükségletét, elkezd az Istenhez fordulni segítségért, és aztán megmagyarázhatatlan módon egyszer csak abba hagyja a könyörgést, abba hagyja a reménykedést, és elcsügged. Lehet, hogy már csak egy lépés volt a szabadításig, és az ember elcsüggedve abba hagyta. Vannak erre nézve figyelmeztetések a Bibliában, erre az utolsó előtti lépésnél abba hagyás. Két ószövetségi történet jut ez eszembe. Az egyik, amikor Izrael első uralkodója Saul várt Sámuel prófétára egy háború előtt. Várt, várt, de a próféta nem jött. És ekkor ahelyett, hogy alatta maradt volna a tehernek, azaz bátorította volna a népet arra, hogy várjatok türelemmel, megígérte, hogy eljön, bízzuk az Isten kezére magunkat, imádkozzunk. Ehelyett vette magának a bátorságot, hogy ő mutasson be áldozatot, ami abszolút tiltott volt. A következő pillanatban megérkezett a próféta. Hosszú időt kellett volna várni? Hát körülbelül 3 dobbal allébb lehetett, hogyha az áldozat bemutatás végére megérkezett a próféta. Nem? Az ember idő előtt hagyta abba azt, hogy kitartóan bízzon és az Isten segítségül hívja. Vagy egy másik király, ez ha jól emlékszem, Elizeus próféta idején történt, amikor azt adta feladatul a királynak, hogy lőjön nyillal. És a király neki is állt lőni nyillal, ez egy jelképes dolog volt, hogy az ellenségeit majd legyőzi, és aztán egyszer csak érthetetlen módon 3 nyilvessző kilövése után abba hagyta. És a próféta megszáll, és azt mondja, hogy mit tettél? Hát legalább 5-ször vagy 6-szor kellett volna lőnöd, és akkor az Isten teljes győzelmet adott volna a szíriaiak felett neked. Így azonban csak 3-szor fogod megverni őket. Tehát azt mondja az apostol, hogy a reménységben találjunk örömöt, ne adjuk át magunkat a megpróbáltatás miatti szenvedésnek, hanem örüljünk az Isten szabadításának előre. A háborúság között tartsunk ki hűséggel, maradjunk alatta a tehernek, és ne próbáljunk elmenekülni ez alól a teher alól, és az imádságban pedig tartsunk ki. Maradjunk ott az Isten színe előtt addig, amíg választ nem nyerünk az Istentől. Nagyon sokszor azért hiúsul meg az ember imádsága, mert nem vár az Isten szabadítására. Nem várja meg az Isten válaszát, nem várja meg az Isten útmutatását, nem várja meg, hogy az Isten erősítse őt meg. És bizony ezért van az, hogy egy ember azt mondja, hogy pedig én imádkoztam is. Csak lehet, hogy hamarabb állt föl a kelleténél. Nem maradt ott elég ideig az Isten előtt, és nem várta meg az Isten tanácsát, vezetését, erejét, az Istentől származó békességet és örömöt. És úgy tovább ment az élete terheit, tovább vitte. Úgy hiába imádkozott az ember. Tehát a nehézségben, a megpróbáltatásban az ember vigyázzon, nehogy az utolsó előtti pillanatban csüggedjen el, és adja fel a küzdelmet, mert így elveszíti a győzelmet. Az Isten nagyon sokszor az utolsó pillanat után segít az embernek. Amikor az ember úgy érzi, hogy most már vége mindennek, az Isten próbára teszi az ember bizalmát, próbára teszi a kitartását, a hűségét, és megengedi, hogy emberileg eljusson oda az ember, hogy már nincs remény, és akkor hoz szabadulást. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha az ember bizalmat szavaz az Istennek, hogyha kifejezi a bizalmát, ez az imádság alkalma. Az ember a nehézségben, a megpróbáltatásban akkor tud örvendező lenni, akkor tud hűséges lenni, akkor tud igazi reménységet találni, hogyha az imádság valódi teherletétel, ha az imádságban valóban le tudja tenni a terhét az Isten szín előtt, ez pedig időt igénylő dolog. Ez futólag nem történik meg. Ott kell maradni az Isten szín előtt. Ahogyan egy proféta fogalmazott, hogy én várok az Úr válaszára. Meglátom, hogy meglássam, hogy mit felel az Úr az én panaszom dolgában. Várni, kitartani az imádságban. Azt mondja tovább az apostol, hogy a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. Itt ezt a kifejezést, ami az adakozó szó helyén áll, ezt én úgy fordítanám le másként, hogy a szentek szükségeiben közösséget vállalók legyetek. És úgy gondolom, hogy ez egy kicsit többet mond. Mert nem csak azt mondja, hogy nyisd meg a pénztárcádat, és adjál. Ez egy része a közösségvállalásnak. A koinónia kifejezés, a koinóneó kifejezés van itt a görögben, ugye ez a koinónia szót, ezt viszonylag keresztény körökben gyakran szokták használni így ezt a görög kifejezést is. Ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy közösséget vállalni valakivel, részesülni valakinek a dolgaiból. Tehát azt mondja, hogy a szentek szükségeiben, akik azért kerültek szükségbe, mert az Istenre hagyatkoztak, az Istenre bízták az ő ügyüket, és az Isten megengedte az üldöztetést, megengedte a megpróbáltatást az életükben, megengedte, hogy földön futóvá váljanak, megengedte, hogy üldözzék őket, és el kelljen menekülniük. És most jött egy testvér, aki el kellett hagyja a lakhelyét az üldözés miatt, és szükségben van. Nem csak arra van szüksége, hogy adjanak neki X összeget, ilyen értelemben adakozók legyenek, hanem arra, hogy közösséget vállaljanak vele, együtt érezzenek vele, megosztozzanak vele a megpróbáltatásban, és befogadják a házukba. Ezzel folytatja, a vendégszeretetet gyakoroljátok. És megosztozzanak vele a lelki teherben. Ezzel folytatja, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Tehát a szentek szükségleteiben közösséget vállalni, az többet jelent annál, mint hogy pusztán anyagi segítséget nyújtani. Közösséget vállalni, az azt jelenti, hogy megosztani, ha kell anyagiakat, ha kell ételt, ha kell a fedelet, ha kell a meleget, ha kell a tudást, ha kell a bátorságot. És részt vállalni a másik életéből. Ugye itt megint visszakanyarodhatunk oda, hogy az atyafiúi szeretet ragaszkodó szeretettel, meleg szeretettel teljes. Ez már az. Amikor egy ember arra szorul, hogy befogadják, vendégszeretőek legyenek vele szemben, hogy a házukba befogadják, megosszák vele a vacsorát, akkor erre azért volt szükség, mert valaki üldözte. Mert valaki kárt okozott neki, mert kár érte őt. Ekkor nagyon fontos ez a felhívás, ami a 14. versben van, és ez különben itt felszólítás a görög szövegben is. Tehát itt most nem melléknév van, hogy a titeket kergetőket áldók, hanem itt felszólítás van. Azokat, akik titeket kergetnek, azokat áldjátok, és megismétli, áldjátok, és ne átkozzátok. Ennek a felszólításnak van helye, mert az emberi természet zsigeri reakciója a megpróbáltatásnál, az üldöztetésnél, az az átkozódás. Ezt, hogyha őszinték vagyunk, mindannyian ismerjük belülről. Nem jön az ember szájára az áldás, hanem sokkal inkább az, hogy átkot mondjon. Ez a zsigeri reakció. És ezek között szükség van, ezek között a körülmények között szükség van olyan testvérre, olyan hittestvérre, aki nem csak befogad, nem csak szállást ad, nem csak kenyeret ad, hanem aki lelki közösséget vállal, de jól vállal lelki közösséget. Aki segíteni tud abban, hogy ne gyűlöljem azt, aki nekem kárt okozott, hanem eljussak oda, hogy szívemből tudjak jót kívánni neki, áldást kívánni neki, és megbocsátani, anélkül, hogy ő bocsánatot kért volna tőlem. A zsigeri reakció az nem ez. A hívő reakció lesz ez. Az Isten megbocsátásából, az Isten irántam való kegyelméből fakad az, amikor az ember áldást mond és nem átkot. Jézus Krisztusnak a példája, ami előttünk áll, aki imádkozott azokért, akik keresztre feszítették őt. Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amikor ilyen kiélezett helyzetben van valaki, akkor szüksége van olyan testvérekre, akik lelkileg is osztoznak vele, akik tudják arra bátorítani, hogy most ne szenvedjen kudarcot a kereszténységében, és ne legyen átkozódó, hanem legyen áldás a száján. Áldja. Áldja, és ne átkozza azt, aki neki kárt okozott. Ugyanakkor arra is szüksége van az embernek, hogyha neki bánata van, akkor ne akarják mindenáron megvigasztalni és örömre hangolni. Örüljetek az örülők között. Sírjatok a sírók között. Igen, az emberi szeretetnek egy próbája az, hogy amikor a másiknak öröme van, nekem meg bánatom. Akkor elrontom-e a másik örömét az én bánatommal, vagy tudok igazán együtt örülni vele. Vagy amikor a másiknak bánata van, és sír, és fáj neki valami, akkor vállalom-e azt a szenvedést, hogy együtt érzek vele? Vállalom-e azt a szenvedést, ami abból következik, hogy megosztom, hogy közösséget vállalok vele? Ha nekem örömöm van, akkor az ő bánatát mindenáron el akarom-e távolítani? Sokszor az embernek szüksége van arra, hogy átélje a fájdalmat, átélje a bánatot. Nem arra van szüksége, hogy rövid úton, rövid zárlatosan felvidítsák és mosolygossá tegyék. Mert a kékek és a sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Igen, arra is szüksége van, hogy felettébb nagy bánatba ne jusson, olyan bánatba, amely már eltávolítja őt az Istentől. De az embernek időt kell adni arra, hogy átélje a fájdalmat, időt kell adni arra, hogy átélje a gyászt. És nem kell mesterségesen mindenáron ezt megszüntetni. A szeretetből az következik, hogy az ember örül az örülőkkel együtt, örül az örülők között, és nem érzi feltétlenül szükségesnek, hogy elrontsa a másiknak az örömét. Figyeljük meg, hogy hányszor van az az emberi kapcsolatokban, hogy valakit valami örömért, és ez szinte fáj a másik embernek. Hát nehogy már jól érezze magát a másik, és mond valami olyat, amivel hát nem az örömöt erősíti. Örülni az örülők között. Az igazi szeretetnek ez a tulajdonsága. Nem rontja el a másik örömét, hanem együtt tud örülni vele. Őszintén tud örülni a másik életében, a jó tapasztalatnak, a sikernek, a pozitív dolgoknak. És ugyanakkor az is jellemzi, hogy vállalja azt a teherhordozást, hogy valakinek bánata van, és nem akarja röviden lezárni a terhet, lerázni magáról a terhet. Figyeljük meg ezt is az emberi kapcsolatokban. Van egy ilyen átlagos szint, amin belül az érzelmi skálán tudunk mozogni. Hogyha az öröm azon belül van, akkor elviseljük. Ha a bánat azon belül van, akkor elviseljük. De ha valakinek túl nagy az öröme, akkor hajlamosak vagyunk elrontani, hogy jöjjön be az érzelmi skálán belülre. Az átlagoson belülre, az elfogadhatón belülre. De ha valakinek nagyon mély bánata van, akkor lezárjuk. Akkor elzárjuk az utat, és mondunk valami kegyes mondást, mondunk valami olcsó tanácsot, mert egy bizonyos határon túl van a fájdalom, és hogyha én megosztom vele, akkor nekem is fájni fog. Akkor nem tudok könnyedén elhaladni mellette. Akkor az együttérzés miatt lehet, hogy saját hitbeli küzdelmem lesz, mert én is fölteszem a kérdést, hogy hogyan engedheti meg ezt az Isten. Lehet, hogy nem így fogom föltenni, hanem úgy, hogy Uram, Te mindenható Isten, Te szent vagy és igaz. Éppen ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről. Miért van ez? Az embernek magának is lehet küzdelme, hogyha együtt érez a másikkal. Azért, mert együtt érez a másikkal. Saját magának is lehet ebből küzdelme. Ugyanakkor az embernek arra van szüksége, hogy együtt érezzenek vele. A szeretet azt diktálja, hogy legyen együttérző, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy örül az örülővel, és nem akarja elrontani az örömét, és tud együtt szenvedni a szenvedővel, együtt sírni vele és nem akarja mindenáron elérni, hogy ne sírjon a másik, hanem engedi, hogy átélje azt a fájdalmat. Jobb története és jó barátainak a története. Igazán addig voltak Jobb javára, amíg együttérzésből fakadóan csöndben voltak. Lehet, hogy ők eközben iszonyú lelki küzdelmet értek át, mert zajlott bennük, zúgott bennük az, hogy hogy lehet, hogy ez a Jobb, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember volt, hogy lehet, hogy ez érte őket? Hát lehet, hogy én sem vagyok akkor biztonságban. Értjük a mechanizmust? Nagyon sokszor mi azért nem tudunk együtt sírni a síróval, mert ez nekünk vet fel olyan kérdéseket. A mi számunkra olyan megrázó, olyan hitpróba, amit nem merünk vállalni, és ezért inkább nem engedjük, hogy együttérzés legyen bennünk a másik iránt. Örülni az örülővel, és sírni a síróval. Tehát akkor, amikor valaki nehézségbe jut, vagy amikor nehézségbe jutott emberrel találkozik egy hívő ember, akkor arra van szükség, hogy kitartóan tudjon bizalommal könyörögni, és ne adja fel könnyedén a könyörgést, ne adja fel a hitet. Ennek gyümölcseként tud örömet találni a reménységben is. Ennek gyümölcse lehet, hogy engedelmes tud maradni, akkor is, amikor az emberi érdekei más diktálnának, emberileg látva a dolgokat, alatta tud maradni a teherben, és ki tud tartani a háborúságban, hűségben. Ekkor arra hívja az Isten az embert, hogy közösséget vállaló ember legyen, megosztozzon a terhekben a másikkal, mind anyagi vonatkozásban, mind lelki vonatkozásban, és a lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a jóban erősíti, és nem a rosszat erősíti benne. Nem elkezd vele együtt károgni, hogy már milyen ember volt az, aki neked keresztbe tett, aztán mondja, hogy nem tudom, ismerünk-e ilyen embereket is, vagy emberi helyzeteket is, hanem abban segíti, hogy keresztényként élje meg a megpróbáltatást, miközben nem felületesen akarja elérni azt, hogy de aztán örüljön, és hagyja abba a sírást, hanem valóban együtt érez vele. Ezek finom és érzékeny kérdések, hogy megérezzük ezt az életben. 16. vers. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Itt ennek a versnek a legdöntőbb gondolata, hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat, amit másképpen így lehetne visszaadni, nagyon kifejező az a görög ige, ami itt van, ez a szabjátok magatokat az alázatosokhoz. Így mondja, hogy együtt vezettessetek az alázatosokkal. A hangadás kérdéséről van szó. Hogy egy emberi közösségben, egy hívő közösségben kik legyenek a hangadók, kik legyenek azok, akik viszik magukkal a közösséget, akikre odafigyelnek, akik meghatározzák a közösségnek a légkörét. Azt mondja, hogy egymás iránt egy irányba törekedjetek. Tehát ez az egy ugyanazon indulattal legyetek, ezt így lehetne másképpen megfogalmazni, hogy egy irányba törekedjetek. Egy legyen a célkitűzés. Egy legyen az irány, amire tör az ember. Ez pedig nem a kevélyek. Ez nem a kevélyeknek az iránya. Nem a kevélyeknek az irányultsága. Nem a magabiztosságnak, a határozottságnak, hanem az alázatosokkal vezettessetek együtt. Hogy így mondjam, ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy érzékeltessem egy kicsit, hogy nem mindegy, hogy egy iskolai osztályban mi az elfogadott magatartás. Hogy sik nem készülni az órákra, és az a menő, aki beszól a tanárnak és nem tanul, vagy pedig az a menő, hogy tanulunk. Ez egy osztályközösséget elvisz, valamelyik irányba elviszi. Ha az a sik, hogy nem tanulunk, nem oldjuk meg a házi feladatot, akkor az a szerencsétlen lelkiismeretes gyerek, akit otthon arra próbálnak nevelni, hogy de old meg, légy szíves, és végezd el rendesen, rosszul érzi magát ebben a közösségben, és kiközösítetnek fogja magát érezni, mert nem ez az irány, amelybe halad a közösség. Ugyanakkor gyengébb képességű embereket is egy osztályközösség fel tud zárkóztatni, meg tud erősíteni, ha az a menő, ha arra tekintenek fel, aki megcsinálja a leckét, akkor ez egy ösztönzés, egy plusz ösztönzés. Az emberi közösségek így működnek. Vannak hangadó emberek, akiknek a magatartása, akiknek az irányultsága meghatározza, hogy az az emberi közösség milyen irányba fog haladni, mivé fog alakulni. Azt mondja az apostol, hogy a keresztény közösségben ne a világban megszokott irányultság legyen az elfogadott. Ugye a világ az úgy működik, hogy vannak az erősek, akik arra törekszenek, hogy összefogjanak, és kizárják maguk közül a gyengéket, és jól érvényesítsék az érdekeiket. Körülbelül így működik a világunk. Ugye, aki határozott fellépésű, aki jól meg tudja fogalmazni a mondani valóját, aki tud vállal, könyökkel dolgozni, az tud érvényesülni. Csak hogy mi történik közben? Azok a nagyon értékes emberek, akik ugyan eladni nem tudják a tudásukat, de van nekik sokkal megalapozottabb, mélyebb, megbízhatóbb tudásuk, mint a jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezőknek, elkallódnak, kiszorulnak, lenézik őket, és végül eltávoznak ebből a csoportból. Ez a keresztény közösségre nézve halálos, halálosabb. Ha egy keresztény közösségben az az elfogadott, hogy a magabiztos emberek elvihetik, hogy az jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező emberek, a meghatározók, a hangadók, akkor ez azt jelenti, hogy az a közösség biztos, hogy nem biztosít olyan közeget, ahol minden lelki ajándék a maga helyére kerülhet és betöltheti a rendeltetését. Ezt a közeget, ezt a légkört csak egyetlen egy lelkület tudja biztosítani, hogyha az alázatosokhoz szabják a mércét. Ha az alázatosok, bocsánat, a menők, akikkel együtt vezettetik az a közösség, akikkel együtt halad az a közösség. Mi a mérce? Mi az, amire feltekintenek az emberek? Mi az, amire azt mondják, hogy ez igen, ez én is ilyen szeretnék lenni? Az alázatos, aki látszólag vereséget szenved, mert nem vág vissza, mert nem kezd el kiabálni, mert nem kezd el könyökölni. Vagy pedig az, aki úgy jól el tudja adni magát. Ez minden közösség számára életbevágó kérdés, hogy melyik az, ami a meghatározó az iránymutatásban, a vezetésben, melyikkel halad együtt egy közösség. Ha a büszkékkel, akkor a szegények, alázatosok, akik nem tudják úgy eladni magukat, kiszorulnak, és nem tud létrejönni az a fajta szerető közösség, amelyben minden embernek meg lehet a helye. Ezt egyedül az biztosítja, hogyha az alázatos a mérce, ha az alázatosokhoz szabják a mércét, ha az, akik vezető szerepet kapnak. Különben Pál apostol máshol, ahol gyülekezeti feladatokról beszél, azt mondja, hogy gyülekezeti előjáró nem lehet az, aki akaratos. Tehát ez az egyik meghatározó dolog, hogy ne legyen akaratos ember. Mert az akaratos ember el fogja vinni, és ott az Isten vezetése már nem tud érvényesülni. Mert annak, hogyha a magabiztos, a kevély az, amihez szabják a mércét, annak az a következménye, hogy az ember önmagában bölcsnek tekinti magát, és hajlamos lesz olyan döntéseket hozni, ami nincs tekintettel másokra, mert hogy az ember nem képes mindenre tekintettel lenni, csak egyetlen egy esetben, ha rendelkezik azzal az alázattal, hogy elismeri, hogy ő nem elég ehhez. Ezzel fejeződik be ez a vers, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Ez a tétje tehát, a tét, hogy az alázatosok, az Isten szín előtt magukat megalázók, akik nem akaratosak, és nem feltétlenül jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezők, bár a kettő nem zárja ki feltétlenül egymást, a határozottság és az alázat, de mégis nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a magabiztosak vezethetnek, vagy pedig az alázat, az alázatosok azok, akik meghatározók egy gyülekezeti légkörben. Az alázatos ember hajlandó szóba állni másnak a gondolataival, hajlandó mérlegelni más terveket, hajlandó együttműködni a másikkal. Az az ember, aki felfuvalkodik, arra hajlamos, hogy a saját véleményét tekintse mérvadónak, és egy idő után nem hallja meg a másik véleményét. Ez pedig katasztrófához vezet a keresztény közösség szempontjából. Ezért mondja az apostol, hogy az alázatosok legyenek azok, akikkel együtt vezettettek, akik a mérvadók az iránymutatásban, és ne legyetek bölcsek önmagatokban, ti magatokban. Ne fuvalkodjatok fel, és ne gondoljátok úgy, hogy amit ti tudtok, az elég, és mindent el tudtok végezni, nincs szükségetek másokra. És itt kezdődik az a szakasz, ami az ellenséges magatartáshoz való viszonyról szól. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek ezt, mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Az ellenséges magatartással kapcsolatban, hogyha valaki ellenségeskedéssel találkozik az életében, akkor a legelső dolog, amit meg kell harcolni az embernek, az, hogy gonoszért gonosszal ne fizessen. Ez az emberi reakció. Ugye a magyar mondás is azt mondja, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ahogyan az ember beköszön, ahogyan az ember közeledik, nagyon sokszor egyszerűen csak tükröt tartanak elé. Azt kapja vissza az ember, ahogyan maga viselkedett. És csodálkozik, hogy miért van ez? Hát mert úgy viselkedett. Az első dolog, amit meg kell harcolni, amire megoldást kell találni az embernek, hogy azt az ösztönös, zsigeri reakciót, amelyik azt mondja, hogy ahogyan te, én is úgy veled, ezt leállítsa. Ezt zsigerében, forrásánál elzárja, elvágja, mert ha ez beindul, akkor nem lehet arról gondolkozni tovább, hogy gonoszszal gonoszért ne fizessünk, hogy szeresd az ellenségedet. Itt véget ért az ellenség szeretete. Innentől kezdve nincsen meg. Az első tehát, hogy gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A második, hogy a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Itt én megint csak pontosítanám a fordítást. Szó szerint az a kifejezés van, amely azt jelenti, hogy előre gondolkozzatok. Arra, ami minden ember előtt jó, arról előre gondolkodjatok. Tehát az embernek második lépésként meg kell tanulni azt, hogy ahelyett, hogy azon gondolkozna, hogy hogyan álljak bosszút, hogy hogyan fizessen meg, ahelyett azon gondolkozzon, de nem akármikor, előre gondolkozzon rajta, hogy mi az, ami jó. Tehát ott abban az élethelyzetben valószínűleg már késő ezen gondolkozni. Ott félő, hogy jönnek az emberi reakciók. Az emberi reakciók csak akkor maradnak el, hogyha az ember nem fogadja el ideológiaként azt, hogy helyes dolog azt tenni, hogy ha te beszóltál nekem, akkor én is jól beszólok neked. Ezt azért mondom így, mert beszélgettem olyan emberekkel, akik tapasztalaton keresztül tanulták meg, hogy ha valamit el akarnak érni az életben, akkor keménynek kell lenniük. Akkor jól oda kell lépni, oda kell szólni, be kell szólni, és működnek a dolgok. Igen, rövid távon működnek, csak a szeretet fog megszűnni a kapcsolatban. Semmi más baj nem lesz ezzel. Valóban lehet működtetni így is az emberi kapcsolatokat. Keményen, határozottan egymásnak menni, beszólni, és akkor működik. Csak akkor ne akarjunk kereszténységről beszélni közben. És nagyon nehéz helyzetbe került, miután találkozott az evangéliummal, és eldöntötte, hogy ezen az úton szeretne járni. Mert ő 30-40 éven keresztül begyakorolta magát abba, hogy így kell elintézni, munkahelyi problémát így kell elintézni. Így. És el van intézve. Csak hogy közben furdalt a lelkiismeret. Az első lépés az az, hogy az ember ezzel az ideológiával leszámoljon, és lássa meg azt, hogy ez jóra nem vezet. Lehet, hogy pillanatnyilag el tudok érni valami gyakorlati dolgot vele, de jóra nem vezet ez a fajta keménykedés. A második lépés, hogy ki kell alakítani egy másféle gondolkozást, ez viszont azt igényli, hogy ne azokban a helyzetekben töprengjen az ember, mert ott nem ér rá, hogy most mit kellene tennie, hanem előre gondolkodjon azon, hogy mi lenne a jó. Például ilyeneken, hogy Jézus példát adott aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hogy erről az ember előre gondolkodjon. Előre gondolkodjon azon, hogy a másik embernek hogyan tudna a javára szolgálni, hogyan tudna segíteni neki. A harmadik dolog, amit itt az apostol mond, hogyha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye nagyon nehéz úgy békességesen élni az emberekkel, hogyha ez nem is célunk. Ugyanakkor reális teljesen az apostol, tudja azt, hogy kettőn áll a vásár. Ezért fogalmaz így, hogy ha lehetséges. Amennyiben rajtatok áll. A harmadik dolog tehát, amire az apostol felhívja a figyelmet, hogy az ember gondolja át, hogy mi az, ami az ő része ebben a kapcsolatban. Mi az, amit ő tehet meg a békességért, mi az, amit ő tehet meg a kapcsolatépítéséért. Előre gondolkozni, hogy mi a jó, és a maga részéről eltökélni magát abban, hogy amiről megértette, hogy ez építő, azt tenni akarja. Amiről pedig megértette, hogy ez biztos, hogy rossz, azt pedig lezárja, arra pedig nemet mondjon. Na de ki tudja ezt megtenni? Ki tudja azt megtenni, hogy ne válaszoljon gonoszra gonosszal? Ki tudja azt megtenni, hogy előre gondolkozzon a jóról? Ki tudja azt megtenni, hogy a maga részéről elhatározza, hogy ő ezt fogja követni és meg fogja valósítani? Egyetlen egy esetben tudja ezt az ember megtenni. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás. Egyedül akkor tudja az ember ezt megtenni, hogyha rábízza az Istenre az igazságszolgáltatást. Mindaddig, amíg az ember azzal van elfoglalva, hogy én hogyan védjem meg magamat, nem ér rá ilyeneken gondolkozni, hogy mi lenne a másiknak a jó meg az építő, nem ér rá odaszánni magát arra, hogy ezt tegye. Egyszerűen nem ér rá. El van foglalva azzal, hogy hogyan védjem meg magamat. Tehát az a reakció, hogy én ne válaszoljak vissza a rosszal, hogy én lássam a jót, ami építi az emberi kapcsolatot, ami a békességet szolgálhatja, és én egyoldalúan is munkáljam ezt, ez egyedül abban az esetben lesz lehetséges egy ember számára, ha a saját dolgát, a saját igazságát rá tudta bízni az Istenre. Itt hadd hangsúlyozzam ki, hogy a bosszúállás szó helyén az igazságszolgáltatás szó van. Tehát itt szó sincs ilyen indulatos bosszúról, itt igazságszolgáltatásról van szó. Arról van szó, hogy majd az Isten helyére fogja tenni a dolgokat. Tehát az az ember képes eljutni oda, hogy egyáltalán esélye legyen szeretni az ellenséges viselkedésű más embert, aki le tudja tenni az önvédelem jogát az Isten kezébe, és rá tudja bízni az Istenre az igazságszolgáltatást. Ez egy nagyon nagy dolog. Figyeljük meg, hogy mi nagyon sokszor azért nem tudunk szeretni, azért nem tudjuk megtenni, amiről tudjuk, hogy mi lenne a jó. El tudom mondani, hogy mit kellene tennem. De azért nem tudom, mert egy személyes hevület társul ahhoz a kapcsolathoz, és nem tudok megszabadulni az önvédelmi mechanizmusaimtól. Én akarok igazságot szolgáltatni egy dologban, ahelyett, hogy rábíznám az Istenre az igazság szolgáltatást. Pedig ez az ő joga, és az ő hatalma van meg, ővé a hatalom hozzá. Adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém az igazság szolgáltatás. Ezt mondja az Úr, én megfizetek. Ha valaki ezt elfogadja, ha valaki ezt megharcolja, hogy én meghajtom magam az Isten előtt, és elfogadom, hogy az Isteni az igazság szolgáltatás, akkor felszabadul az ember arra, hogy ne érezze görcsösen azt, hogy mindenáron meg kell védenem magamat, és most mindenáron válaszolnom kell, mert megtámadtak. Ekkor szabadul fel az ember arra, hogy tudjon lépni, és józanon átgondolni, hogy mi lenne a másik embernek a jó, és ekkor szabadul fel arra, hogy ezt megtegye. Enélkül nem tudja ezt megtenni. Ezután következik az, amit az apostol ilyen egyszerűen él, azért, tehát miután helyet adott annak, hogy az Isteni az igazságszolgáltatás, és ezt megharcolta az ember, azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, és folytassuk tovább nyugodtan a sort. Ha fázik, adj neki ruhát. Hogyha fedél nélkül van és ázik, fogad be a hajlékodba. Miről van szó? Arról van szó, hogy valamire szüksége van, amit meg tudok látni. Nem élhetem meg valami nagyon mély kapcsolatban a szeretetet, valami mély lelki közösségben, mert az ellenséges magatartás ezt nem teszi lehetővé. Nem is fogadná el tőlem. De ha én megértettem, hogy valamire szüksége van, és én azt odaadhatom neki, akkor azt mondja, hogy add oda. Akkor tedd meg neki. Add oda. És lehet folytatni a sort. Ha éhezik, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Add meg neki azt, amire szüksége van, és amit te megadhatsz, és amit ő el tud fogadni. Nem tudja elfogadni a jó tanácsot. Nem tudja elfogadni a meghitt szeretett közösséget. Ez lehetetlenség. De lehet, hogy egy szelet kenyeret hajlandó elfogadni. De ha nem éhes, akkor ha lehet kérnem, ne akarjunk neki egy szelet kenyeret adni. És ne sértődjünk meg rajta, ha nem fogadja el. A szeretet azt nézi, hogy a másiknak mire van szüksége, és azt akarja adni, amire a másiknak szüksége van, és nem rákényszeríteni akarja a másikra azt, amit ő úgy gondol, hogy adni akar, vagy amit ő hasznosnak vél a másik számára. Itt arról van szó, hogy éhes, arról van szó, hogy szomjas. Ezt a legegyszerűbben kell tenni. És ilyen módon az ember változást tud munkálni a másik ember életében, de csak akkor, ha ezt valódi szeretettel tudja tenni az ember. Ha ezt azzal a gondolattal teszi, hogy majd megfizetem neked az Isten. Vagy azzal a gondolattal, hogy látod, bezzeg, én milyen jó vagyok hozzá, de te mit tettél velem? Ezen nincs áldás. Lehet, hogy odaadta a kenyeret, csak változást nem munkál, mert sugárzik az önigazultságtól, sugárzik a vádolástól, és nem a szeretet van benne. Miért fontos mindez? Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Amikor egy ember ugyanolyan eszközökkel kezd a másikkal szemben fellépni, ugyanolyan helytelen eszközökkel, akkor nem más történt, mint ő maga is a bűn uralma alá került, és Sátán eszköze. Az egyetlen esély, hogy egy velünk szemben ellenségesen viselkedő emberen segítsünk, az, hogyha nem vesszük át a rossz módszereket, ha nem győzetünk meg az indulattól, a gonosztól, hanem hogyha megmaradunk a szeretet következetes gyakorlásában, amit egyedül azt tesz lehetővé, hogy rábízzuk az Istenre a saját védelmünket, az önvédelmünket, és leszámolunk ezzel az ideológiával, hogy helyes az, hogy ahogyan hozzám viszonyultak, én is úgy viszonyulok hozzá, és eljutunk oda, hogy előre gondolkozunk arról, ami építő, ami a békességet építeni tudja, és utána nemes egyszerűséggel adjuk azt, amiről megértettük, hogy ezt adhatjuk, amiről megértettük, hogy erre van szüksége. Ehhez szeretni kell a másikat. És ha ez így történik, akkor az esetek nagy részében változás lesz. Nem minden kapcsolatban, nem feltétlenül, de az esély csak így van meg arra, hogy valódi változás történjen egy ember életében. Ezzel véget ért a mai előadás. Lehet, hogy jó lett volna két részre szedni, és az ellenség szeretetéről szóló szakaszt teljesen különvenni, de már így hirdettük meg, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. És akkor egy rövid szünet után beszélgetésre nyílik lehetőség, hogy kiegészítsük az elhangzottakat.